kellemes rádiózást kívánunk.
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2025. november 28-án, pénteken szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. Az Egri stúdióból a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! Köszöntés legyen a mi szeretett Jóatyánk irgalmának, megbocsátó jóságának. Igen, Urunk, bocsásd meg hanyagságainkat, bocsásd meg kevésségünk és engedetlenségünk, bocsásd meg önzésünk, hevességünk és féltékenységünk. Jézus, végtelenül tiszta áldozat, bocsásd meg bűneinket, mosson minket szent véred tisztára. Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, szánj meg minket. Dicsérje minden végtelen irgalmad, és adj nekünk is irgalmas szívet mások iránt, e szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal Stefan Zweig osztrák írótól és költőtől kölcsönöztem, aki 1881-ben született ezen a napon. Szerinte, aki egyszer megtalálta önmagát, semmit sem veszíthet el többé ezen a világon. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napi mája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor híreket mondunk. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő Stefániákat és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel, majd fellapozzuk a kalendáriumot. Ezúttal november 28-a fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Én újabb műsorismertetéssel legközelebb 6 óra után néhány perccel várom Önöket. Kedves hallgatóinkat tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk a Szent István Rádió társaságában. Műsorainkhoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!
A nap imája.
Bajloni Szent Paszkál imája. Uram Istenem, ég és föld teremtője, hatalmas királyom, aki erős kezeddel engem képedre és hasonlatosságodra alkottál, ki vagyok én, hogy megemlékezzél rólam? Alig, hogy teremtetted az embert, már is úrrá tetted, mert a legbőségesebb asztalt terítetted neki a gyönyörűség paradicsomában. A megváltás után azonban egészen más asztalt készítettél számára. Magadat adtad ugyanis étkülés táplálékul. Uram, honnan ez a nagy bőkezűség? Amen.
Hallgassák meg híreinket!
Kulcsfontosságúnak nevezte a miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy az Európai Unió támogassa az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos amerikai béketörekvéseket. Gulyás Gergely Budapesten a kormányinfón kifejtette, A magyar kormány szerint az Európai Unió téves politikát folytat, amelyet az új amerikai adminisztráció hivatalba lépése a béke elérését célzó politika sem változtatott meg. Hozzátette, Európa szenved ma leginkább a háború következményeitől, ennek ellenére a kontinens az, amelynek a cselekedetei a háború meghosszabbítása irányába hatnak. Hangsúlyozta, Európának az az érdeke, hogy a háború lezáruljon, és hogy megfelelő biztonsági garanciák biztosítsák, hogy ne törjön ki újra, és az is érdeke, hogy az amerikaiakkal a NATO szövetségeseként egy olyan erős katonai szövetséget tartson fenn, amely a lehető legnagyobb elérhető biztonságot garantálja ma a világban. Az idősügyi tanács kérésének megfelelően egyidejűleg fogják folyósítani a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első negyedét, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta, szerdai ülésén a kormány áttekintette a nyugdíjemeléssel kapcsolatos kérdéseket. Az országgyűlés rövidesen elfogadja azt a törvénymódosítást, amely bevezeti a 14. havi nyugdíjat, és annak első negyedét a jövő évben kifizethetővé teszi, jelezte. Hozzátette, az idősügyi tanács azt a kérést fogalmazta meg, hogy a 14. havi nyugdíj kifizetése pontosan ugyanúgy történjen, mint a 13. havi nyugdíjé. Ezért egyidejűleg fogják folyósítani a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első negyedét. A jövő évi nyugdíjemelés mértéke a költségvetésben rögzített 3,6%. Ez várhatóan meghaladja az infláció mértékét, emelte ki. A legkésőbb december 1-én hétfőn lehet jelentkezni a középfokú felvételi januári központi írásbeli vizsgáira. A jelentkezést abba a középiskolába kell benyújtani, amelyikben a tanuló a vizsgát megkívánja írni, közölte az oktatási hivatal a távirat irodával. A közlemény szerint a középfokú iskolák már korábban közzétették felvételi tájékoztatójukat, amelyben meghatározták, milyen tanulmányi területeket indítanak a 2026-27-es tanévben. Megjelölték azt is, hogy az adott jogszabályi keretek között milyen felvételi eljárással veszik majd fel a hozzájuk jelentkező tanulókat, és jelezték, ha a jelentkezőknek központi írásbeli vizsgát kell tenniük, fűzték hozzá. Az idén 5. alkalommal szervez közös karácsonyi adománygyűjtést a Magyar Vöröskereszt és az Ocean egy csomag szeretet néven, hogy meghittebbé tehessék a nélkülözők karácsonyát országszerte, közölte a szervezet a távirat irodával. Mint írják, az adományozókat november 28-a és 30-a között, valamint december 5-e és 7-e között, minden nap 10 és 18 óra között várja a Magyar Vöröskereszt önkéntese és munkatársa 24 Ocean Áruház gyűjtőpontján. Az önkéntes csapatok tartós élelmiszer, valamint tisztító és tisztálkodószer adományokat várnak. Egy ajánlott bevásárló listát is összeállítottak, amely segítséget nyújt az adományozóknak a megfelelő termékek kiválasztásában. A letölthető bevásárló lista a www.vöröskereszt.hu oldalon érhető el. Végül az időjárásról. Pénteken az ország délkeleti felén jellemzően erősen felhős vagy borult, míg az északnyugati felén többnyire derült vagy gyengén felhős napos idő várható. Késő délutántól estétől a felhőtakaró határozottabban elkezd terjeszkedni, így egyre nagyobb területen növekedhet meg a felhőzet. A déli délkeleti ország részben néhol kisebb eső előfordulhat, máshogy csapadék nem valószínű. Eleinte még a Tiszántúlon az északi szelet kísérhetik élénk erős lökések, majd a déli órákra ott is mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 2 és 7 fok között alakul. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Csütörtöki adásunk témái... Leó pápa megkezdte első apostoli útját, megérkezett Ankarába. A Szent Atya beszélje a török hatóságukhoz. Tartsuk tiszteletben Isten minden gyermekének szabadságát. Új öltözet címmel Sajgó Balázs atya emlékedése advent első vasárnapjára. ...2025. november 27-én, csütörtökön reggel, 7 óra 58-kor emelkedett a levegőbe az Ita Airways repülőgép, fedélzetjön a pápával, kíséretével és újságírókkal. Terszerint a repülőgép 2 óra 50 perc alatt tette meg az 1930 kilométeres utat, majd helyi idő szerint 12:30-kor landolt a török főváros Ankara repülőterén. A Szent Atya utazása első programjaként meglátogatta a Kemal Atatürk mauzólamot, majd az elnöki palotában találkozott Recep Tayyip Erdoğan köztársasági elnökkel. A négy szem közti találkozó után az elnöki palota dísztermében találkozott Leó pápa a törökországi hatóságok képviselőivel és a diplomáciai testület tagjaival, akikhez fordulva délután 4 órakor mondta el első beszédét. Szívből köszönöm a szíves fogadtatást. Örömmel kezdem pápaságom apostoli útját az önök országában.
I am pleased to begin the apostolic journeys of my pontificate with a visit to your country.
Mivel ez a föld elválaszthatatlanul összefonódik a kereszténység eredetével, és ma Ábrahám gyermekeit és az egész emberiséget egy olyan testvériségre hívja, amely elismeri és értékeli a különbözőségeket. Kezdte beszédét a Szent Atya. Országotok természeti szépsége arra buzdít minket, hogy védjük Isten teremtését. Sőt, lakóhelyeite kulturális, művészeti és lelki gazdagsága arra emlékeztet minket, hogy a nagy civilizációk, amelyekben a fejlődés és a bölcsesség egyesül, a generációk, a hagyományok és a különböző eszmék találkozásában formálódnak. Igaz, hogy mögöttünk évszázados konfliktusok állnak, és a világot körülöttünk továbbra is bizonytalanná teszik az igazságosságot és a békét sárba tipró döntések. A ránk váró kihívásokkal szemben azonban egy nagy múltú nép létezése ajándékot és felelősséget is jelent, folytatta a pápa. A Dardanellák szoros felett átívelő hídképe, amelyet utam jelképéül választottam,
chosen is the logo for my journey.
Hatékonyan fejezi ki országotok különleges szerepét, mert az fontos helyet foglal el a földközi tenger és az egész világ jelenében és jövőjében, mindenek előtt azáltal, hogy megbecsüli saját benső sokszínűségét. Valójában mielőtt összekötni Ázsiát és Európát, Keletet és Nyugatot, ez a híd saját magához kapcsolja Törökországot, alkotó elemeit. Adja, és így belülről mondhatni érzékeny fogékonyság kereszteződéseihez vezet, amelyeknek a homogenizálása valójában azok elszegényítését jelenteni. Egy társadalom valójában akkor él, ha plurális, amelyet a benne élő különböző lelkületek között emelt hidak tesznek civil társadalommá. Ma az emberi közössége egyre inkább polarizálódnak, és szélsőséges álláspontok tépdesik szét, amitől aztán széttöredeznek. Leó pápa arról biztosította a hatóságok képviselőit, hogy a török identitáshoz pozitívan járulnak hozzá a keresztények,
that Christians desire to contribute positively to the unity of your country.
Akik török identitásonak érzik magukat. Ezt az identitást Szent 23. János, akire mint török pápára emlékeznek itt, oly nagyra értékelte a népükhöz fűződő mély barátsága miatt. Ő, aki 1935 és 1945 között az isztambuli latin vikáriátus adminisztrátora és Törökország és Görögország apostoli delegátusa volt, fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy a katolikusok ne idegedjenek el az új köztársaság építésétől. Ahogy azokban az években írta, mi, isztambuli latin és más rítusú katolikusok, örmény, görög, kált, szír, stb., Felekezetek, egy keresztény kisebbség vagyunk itt, egy hatalmas világ peremén élünk, amellyel csak külső kapcsolataink vannak. Mi szívesen megkülönböztetjük magunkat azoktól, akik nem vallják a mi hitünket, folytatta Leó pápa. Így az ortodox testvéreinktől, protestánsoktól, zsidóktól, muszlimoktól, más vallások hívőitől vagy nem hívőitől. Logikusnak tűnik, hogy mindenki magával, családjával vagy nemzeti hagyományával törődjön, és a saját fajtájának szűk körére korlátozódjon. Kedves testvéreim és gyermekeim, azt kell mondanom nektek, hogy mindez az evangélium és a katolikus alapelv fényében egy hamis logika, volt az idézet 23. János pápa egykori isztambuli beszédéből. Azóta kétségtelenül nagy előrelépések történtek az egyházban és a társadalmatokban, folytatta Leó pápa. De ezek a szavak még mindig világosságot sugároznak, és továbbra is egy igazabb, evangéliumi logikára ösztönöznek, amelyet Ferenc pápa a találkozás kultúrájaként határozott meg. A földközi tenger szívéből Leó pápa tiszteletre méltó elődje a közöny globalizációjával szemben egykor azzal a felhívással állt elő, hogy érezzük át mások fájdalmát, hallgassuk meg a szegények és a föld kiáltását, ezáltal együttérző cselekvésre ösztönözve, hogy legyünk az egyetlen Isten tükörképe, aki kíméletes és irgalmas, szeríd a haragban és gazdag az irgalomban, ahogy a Zsoltár mondja. A nagy híd képe ebben a tekintetben is hasznos.
The image of your great bridge is also helpful in this sense.
Isten, amikor kinyilatkoztatta magát, hidat épített az ég és a föld között. Azért tette ezt, hogy szívünk megváltozzon és hasonlóvá legyen az övéhez. Ez a híd egy nagy méretű függő híd, amely szinte dacol a fizika törvényeivel. És ilyen a szeretet, amelynek bensőséges és magánjellegű dimenziója mellett látható és nyilvános alkota is van. Az igazságosság és az irgalom megkérdőjelezi az erőtörvényét, és követelni meri, hogy az együttérzés és a szolidaritás legyen a fejlődés kritériuma. Ezért egy olyan társadalomban, mint törökországi, ahol a vallás látható szerepet játszik, elengedhetetlen, hogy tiszteletben tartsuk Isten minden gyermekének méltóságát és szabadságát, férfiaknak és nőknek, honfitársaknak és külföldieknek, szegényeknek és gazdagoknak. Mindannyian Isten gyermekei vagyunk, és ennek személyes, társadalmi és politikai következményei vannak, szögezte le a Szent Atya. Azok, akiknek szíve hajlik Isten akaratára, mindig a közjót és mindenki iránti tiszteletet fogják előmozdítani. Ma ez egy nagy kihívás, amelynek át kell alakítani a helyi politikát és a nemzetközi kapcsolatokat. Különösen azzal a technológiai fejlődéssel szemben, amely egyébként inkább fokozhatja az igazságtalanságokat, mint sem hozzájárulna azok feloldásához. Még a mesterséges intelligencia is reprodukálja a preferenciáinkat, szólt Leó pápa, és felgyorsítja azokat a folyamatokat, amelyeket közelebbről megvizsgálva nem gépek, hanem az emberiség indít el. Dolgozzunk tehát együtt a fejlődés irányának megváltoztatásán és az emberi család egységében már okozott károk helyreállításán, ajánlotta Leó pápa. Aztán visszatért az emberi család kifejezésre.
I just mentioned the human family.
Ez egy hasonlat, mondta, amely arra hív minket, hogy kapcsolatot, ismét egy hidat teremtsünk mindenki sorsa és az egyes egyének tapasztalata között. Mindannyiunk számára a család volt a társadalmi élet első magja, amelyben megtanultuk, hogy a másik nélkül nincs én. A török kultúrában a család továbbra is nagy jelentőséggel bír jobban, mint más országokban, és nincs hiány a család központi szerepét alátámasztó kezdeményezésekből. Benne fejlőd neki ugyanis a polgári együttéléshez szükséges alapvető magatartások és a közjó iránti első alapvető érzékenység. Természetesen minden család bezárkózhat önmagába, ellenségeskedés szíthat, vagy éppen megakadályozhatja egyes tagjait abban, hogy kifejezzék magukat odáig menően, hogy akadályozza tehetségük kibontakozását. Azonban nem az individualista kultúrából, sem a házasság és a termékenység megvetéséből nyerhetnek az emberek nagyobb lehetőségeket az életre és a boldogságra. A fogyasztói gazdaság ilyen megtévesztésére, amelyben a magány üzletté válik, olyan kultúrával kell válaszolnunk, amely értékeli a szeretetet és a kapcsolatokat. Csak együtt válunk igazán önmagunká, Csak a szeretet által mélyül el belsőjénünk, és erősödik meg identitásunk.
Only through love does our inner life become profound and our identity strong.
Aki megveti az alapvető kötelékeket, és nem tanulja meg elfogadni még a korlátokat és a törékenységeket is, az könnyebben válik intoleránssá és képtelen kapcsolatba lépni egy összetett világgal. Valójában a házastársi szeretet értéke és a nők hozzájárulása egészen sajátos módon jelenik meg a családi életben. A nők szolgálják mindinkább az országot és annak pozitív befolyását a nemzetközi szintéren, különösen a tanulmányaik és a szakmai, kulturális és a politikai életben való aktív részvételük révén. Ezért rendkívül dicséretesek az ebbe az irányba tartó fontos elképzelések, amelyek a családot és a nők hozzájárulását támogatják a társadalmi élet teljes virágzásához. Végül a pápa Erdoğan elnökhöz fordulva kérte:
Mr. President, may Turkey be a source of stability and rapprochement between peoples.
Legyen Törökország a stabilitás és a népek közötti közeledés formálója az igazságos és tartós béke szolgálatában. Négy pápa. 6. Pál 1967-ben, 2. János Pál 1979-ben, 16. Benedek 2006-ban és Ferenc pápa 2011-ben tett törökországi látogatása azt bizonyítja, hogy a Szentszék nem csak jó kapcsolatokat ápol a török köztársasággal, hanem együtt kíván működni egy jobb világ építésében, ennek az országnak a közreműködésével, amely hidat képez Kelet és Nyugat, Ázsia és Európa között, valamint kulturák és vallások útkereszteződéseként szolgál. Az utazásnak az alkalma a Néciai Zsinat 1700. évfordulóján a találkozásról és a párbeszédről szól, miként az első 8 ökumenikus zsinat, amelyet egykor a mai Törökország területén tartottak. Ma minden eddiginél nagyobb szükségünk van olyan személyekre, akik előmozdítják a párbeszédet, és eltökélt akarattal, türelmes kitartással gyakorolják azt. A nagy nemzetközi szervezetek építésének korszaka után, a két világháború tragédiáit követően intenzív globális konfliktusok időszakát éljük, amelyben a gazdasági és katonai hatalmi stratégiák érvényesülnek, táplálva azt, amit Ferenc pápa a darabokban vívott harmadik világháborúnak nevezett. Nem engedhetünk ennek a trendnek. Az emberiség jövője múlik rajta. Az ilyen romboló dinamika által elnyert energiák és erőforrások eltérülnek azoktól a valódi kihívásoktól, amelyekkel az emberi családnak ma együtt kellene szembenéznie, ezek pedig a béke, az éhség és a szegénység elleni küzdelem, az egészségügy és az oktatás, valamint a teremtésvédelem. A Szentszék a maga egyedüli, vagyis lelki és erkölcsi erejével
the Holy See, with only its spiritual and moral strength,
együtt akar működni az összes olyan nemzettel, amely törődik minden férfi és nő átfogó fejlődésével. Járjunk át együtt igazságban és barátságban, alázatosan bízva Isten segítségében, zárta Leó pápa a török hatóságokhoz intézett beszédét. Új öltözet címmel most hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését advent első vasárnapjára.
Új öltözet. Az éberség nem más, mint meglátni a valóságot. Nem azt, ami a fejemben van, és amit elképzelek, hanem azt, amit a lényem lát. Ez egy belső látás. Ahogy advent első vasárnapi evangéliumának leírása szerint, Noé idejében az emberek megszokták a hétköznapokat. Ettek, ittak, házasodtak és férhez mentek. Úgy ma is könnyen elringat a mindennapi rutin. Könnyen elszenderedem és lelki alvásba merülök. Így nem veszem észre érkezését, jelenlétét, hiszen ő folyamatosan szembe jön az élet valóságában. S teszi ezt úgy, hogy elrejtőzik a külső szem elől, hogy befelé forduljak. Valahogy úgy van ez, mint a történetben, amikor egy tudós elment egy bölcsemberhez, hogy vitába szálljon vele. A bölcsember két botot helyezett a földre T-alakban. Mit látsz itt? Kérdezte tőle. Egy T betűt, válaszolta a tudós. Ettől féltem, folytatta a bölcs. A T betű nem létezik, az csak egy fogalom a fejedben. Amit itt látsz, az két letört ák. A világ, amit az emberek többsége hajlamos meglátni, nem az egyetlen igazi valóság, az Isten jelenlét világa, hanem a fejben teremtett világ, amit valóságnak neveznek. Paradox módon tehát a valóság az, hogy Isten úgy rejtőzik el mindenhol, hogy mindenhol ott van. Úgy rejtőzik el, hogy meglássam. Bujócskának is nevezhetném, de ez félreérthető. Ha csak a fejemben gondolkodom, elmém rabjává válhatok, s elveszítem az igazi valóságot, elmegyek mellette. Ezért választja minden adventi szent időszak kezdetén az Anyaszentegyház azokat a szentírási szövegeket, amelyek az éberség fontosságára irányítják a figyelmet. Az éberség megszületésében segít a virasztás, ami nem csupán a fizikai szemek nyitvatartása, hanem a befelé nézés gyakorlása, hogy a mindennapi rutin ne takarja el az igazi valóságot, Isten jelenlétét a világban. Advent első vasárnapjának evangéliumi szövegrésze egyáltalán nem félelemkeltés, hanem ébresztés. Jézus nem azt akarja, hogy rettegésben éljek, hanem hogy ébren, készen, tudatosságban. Jézus nem megijeszt, hanem felráz. Virasszatok. A várakozás itt nem passzív várakozás, hanem aktív éberség, mint a házgazdája, aki tudja, hogy jöhet a tolvaj. Vagy mint a szív, amely mindig nyitva áll az Úr látogatására, bármilyen formában is jöjjön. Mint amikor egy édesanya viraszt beteg gyermeke mellett. Nem azért nem alszik, mert fél, hanem mert szereti őt, és ezért figyeli őt, kíséri gyógyulását. Így válok képessé készen lenni Krisztusra, aki nem csak ítélni jön, hanem látogatni is, tisztítani is, gyógyítani is. S ha meglátogat, mindig esélyem van arra, hogy felöltsem az ő ruháját. Ez egy tudatos öltözködés, hogy ne csak viselkedésemet változtassam meg, hanem a belső látás által belsőleg is átváltozzak, mintha egy új ruhát vennék magamra, ami nem kívülről szép, hanem belülről világít. Felölteni Krisztust ezt jelenti. Az ő szemével nézni magamat és másokat is. Az ő szívével szeretni magamat és másokat is. Az ő lelkével és lelkében élni. Ez döntés kérdése, és folyamatos megújítást kíván. Mindez azt jelenti tehát, hogy a keresztény ember nem az ünnepek embere, hanem a hétköznapoki. Ébernek lenni azt jelenti, hűségesen imádkozom, szeretetben vagyok a másikkal, lelkismeretesen végzem a munkám, még akkor is, ha senki nem látja. Nem csak ünnepek előtt szorgoskodom, hanem a hétköznapokban is. Ha ezt teszem, nem öli meg lelkemet a hétköznapi rutin, és az ünnep megszül engem, Isten is a másik ember számára is, hogy én is emberé váljak, ahogy ő tette. Az éberség fenntartásával és a virasztás gyakorlásával férek át a szűk kapun. A szűk kapun azok férnek be, akik készen vannak. Nem tökéletesek, hanem éberek. Alázatosak, megtérők, Krisztusra figyelők. Készen vagyok? Látom Krisztust magamban és a másikban? Van valaki, akivel ma ki kellene békülnöm? Figyeljek szeretettel, belső szemmel, hogy kifelé is lássak.
Új öltözet címmel Sajgó Barázs atya emlékedését hallották advent első vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől, valamint 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
5 óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kulcsfontosságúnak nevezte a miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy az Európai Unió támogassa az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos amerikai béketörekvéseket. Gulyás Gergely Budapesten a kormányinfón kifejtette. A magyar kormány szerint az Európai Unió téves politikát folytat, amelyet az új amerikai adminisztráció hivatalba lépése a béke elérését célzó politika sem változtatott meg. Hozzátette, Európa szenved ma leginkább a háború következményeitől, ennek ellenére a kontinens az, amelynek a cselekedetei a háború meghosszabbítása irányába hatnak. Hangsúlyozta, Európának az az érdeke, hogy a háború lezáruljon, és hogy megfelelő biztonsági garanciák biztosítsák, hogy ne törjön ki újra, és az is érdeke, hogy az amerikaiakkal a NATO szövetségeseként egy olyan erős katonai szövetséget tartson fenn, amely a lehető legnagyobb elérhető biztonságot garantálja ma a világban. Az idősügyi tanács kérésének megfelelően egyidejűleg fogják folyósítani a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első negyedét, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta, szerdai ülésén a kormány áttekintette a nyugdíjemeléssel kapcsolatos kérdéseket. Az országgyűlés rövidesen elfogadja azt a törvénymódosítást, amely bevezeti a 14. havi nyugdíjat, és annak első negyedét a jövő évben kifizethetővé teszi, jelezte. Hozzátette, az idősügyi tanács azt a kérést fogalmazta meg, hogy a 14. havi nyugdíj kifizetése pontosan ugyanúgy történjen, mint a 13. havi nyugdíjé. Ezért egyidejűleg fogják folyósítani a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első negyedét. A jövő évi nyugdíjemelés mértéke a költségvetésben rögzített 3,6%. Ez várhatóan meghaladja az infláció mértékét, emelte ki. A legkésőbb december 1-én hétfőn lehet jelentkezni a középfokú felvételi januári központi írásbeli vizsgáira. A jelentkezést abba a középiskolába kell benyújtani, amelyikben a tanuló a vizsgát megkívánja írni, közölte az oktatási hivatal a távirat irodával. A közlemény szerint a középfokú iskolák már korábban közzétették felvételi tájékoztatójukat, amelyben meghatározták, milyen tanulmányi területeket indítanak a 2026-27-es tanévben. Megjelölték azt is, hogy az adott jogszabályi keretek között milyen felvételi eljárással veszik majd fel a hozzájuk jelentkező tanulókat, és jelezték, ha a jelentkezőknek központi írásbeli vizsgát kell tenniük, fűzték hozzá. Az idén 5. alkalommal szervez közös karácsonyi adománygyűjtést a Magyar Vöröskereszt és az Ocean egy csomag szeretet néven, hogy meghittebbé tehessék a nélkülözők karácsonyát országszerte, közölte a szervezet a távirat irodával. Mint írják, az adományozókat november 28-a és 30-a között, valamint december 5-e és 7-e között, minden nap 10 és 18 óra között várja a Magyar Vöröskereszt önkéntese és munkatársa 24 Ocean Áruház gyűjtőpontján. Az önkéntes csapatok tartós élelmiszer, valamint tisztító és tisztálkodószer adományokat várnak. Egy ajánlott bevásárló listát is összeállítottak, amely segítséget nyújt az adományozóknak a megfelelő termékek kiválasztásában. A letölthető bevásárló lista a www.vöröskereszt.hu oldalon érhető el. Végül az időjárásról. Pénteken az ország délkeleti felén jellemzően erősen felhős vagy borult, míg az északnyugati felén többnyire derült vagy gyengén felhős napos idő várható. Késő délutántól estétől a felhőtakaró határozottabban elkezd terjeszkedni, így egyre nagyobb területen növekedhet meg a felhőzet. A déli délkeleti ország részben néhol kisebb eső előfordulhat, máshogy csapadék nem valószínű. Eleinte még a Tiszántúlon az északi szelet kísérhetik élénk erős lökések, majd a déli órákra ott is mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 2 és 7 fok között alakul. Híreket hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
November 28-a, péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Stefániákat. A Stefánia latin eredetű név, az István férfi névnek a latin Stephanus alakjából képzett női név, melynek jelentése virágkoszorú. A Stefániák védőszentje az a queensland-i boldog Stefana, aki észak-itáliai domonkos harmadrendi apáca volt. Vezeklését a reneszánsz bűneinek engesztelésére ajánlotta fel. 1530-ban hunyt el. Valamint ismerünk és tisztelünk még egy másik boldog Stefánát is, aki kálvinistának született francia leány volt, és akit egy úrnapi körmenet látványa térített vissza a katolikus egyházban. Majd orsolyita apáca lett. Imádságait, áldozatait egykori hittestvérei megtéréséért ajánlotta fel. 1659-ben hunyt el. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Stefánia nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem fogadják szeretettel a következő zeneszámot. A Jóisten éltessen minden kedves ünnepeltet!
Tenyeremen hordom, lehozom a csillagot én, csak a szemre nevessem és szeressem belé. Leszek a cselédje, úgy lesem a parancsszavát, fölviszem a kék egekbe két kezem. Hiszen a szívemért egy szívet kérek én, és ezért cserébe mennyi jót ígérek én. Tenyeremen hordom, lehozom a csillagot én, csak a szem rám nevessen én szeressem. Tenyeremen hordom, lehozom a csillagot én, csak a szem rám nevessen és szeressen belé.
Kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz november 28-a, fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1632-ben született Jean-Baptiste Lully, firenzei, francia zeneszerző. Olasz származású, francia barokk zeneszerző volt ő. Lully korszakos jelentőségű komponista volt, aki műfajokat teremtett. Őt tekintik a francia operastílus, az udvari balett és a zenés vígjáték megalkotójának. Opera stílusának jellemzője a klasszikus francia drámai deklamáció, a szavaló pátosz, amely jellegzetes ritmust, emelkedést, süllyedést ad a szövegnek és a dallamnak. Zenetörténészek szerint ez a stílus a recitáló olasz opera nyelvre vezethető vissza. Az operáit az általa kifejlesztett úgynevezett francia nyitánnyal kezdi. A cselekményt ariétták, tercettek, balettek szakítják meg. A balett nem csupán táncbetétként szerepel Lully operáiban, hanem aktív részese az operai történésnek. De a tánc mellett fontos szerepet szán a kórusnak is, amely mintegy drámai hátteret szolgáltat a cselekménynek. 1902-ben született Kozma László villamosmérnök, tudós, az első magyar számítógép tervezője. A Magyar Tudományos Akadémia tagja, a 20. századi távközlés és számítástechnika kiemelkedő tudósa volt ő. Munkássága kiemelkedő jelentőségű a távközléstechnika automatizálása, elméleti és gyakorlati kérdéseinek tisztázása terén. Emellett nevéhez fűződik az első magyarországi digitális számítógép megtervezése és üzembe állítása 1957-ben. Szintén 1902-ben született Neményi Lili, színésznő, operaénekesnő. Szoprán operaénekesnő volt ő, mindemellett színésznő, érdemes művész, kiváló művész, Horváth Árpád rendező színházigazgató felesége, akit nagyanyja Szelényi Emília nevelt. Zenei tanulmányait Hortempis Erzsébetnél és Kelemen Hugónál, valamint Hetényi Kálmán irányításával végeztem. Iskoláival egy időben megtanult zongorázni, később maga tanulta énekes szerepeit saját zongora kíséretével. A Kolozsvári Állami Magyar Színházban vizsgázott 1917-ben, hogy megkaphassa működési engedélyét. Ezután 5 évet töltött Kolozsvárott Janovics Jenő társulatánál, ez volt az ő úgynevezett főiskolája. A következő években többek között Szegeden, Miskolcon, Nagyváradon, Kassán, Debrecenben, Budapesten, Egerben, Békéscsabán, Gyulán és Hódmezővásárhelyen lépett fel. 1928-ban a Fővárosi Operettszínházban és a Magyar Színházban kapott szerepet. 1930-ban Miskolcon játszott. A Torockói menyasszony főszerepét is alakította. 1932 és 33 között a Royal Orfeumban szerepelt. 1933-ban kötött házasságot Horváth Árpád színházigazgatóval. 1933 és 34 között ismét Miskolcon lépett színpadra. 1939-ben egy rádióbeli, a Vígözvegy egyveleg élő adása után meghívták próbát énekelni a Budapesti Operaházba, és megbízták több szerep betanulásával. Ezután könnyű sanzonokat énekelt. Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, József Attila, Szép Ernő és Gábor Andor verseire. 1946 és 70 között a Budapesti Operaház magánénekese volt. Emellett főszerepeket énekelt operettekben is. Fellépett Ausztriában, Belgiumban, Franciaországban, Lengyelországban, Kínában, Mongóliában, Svájcban és az Amerikai Egyesült Államok nagyvárosaiban. 86 éves korában, 1988. július 14-én hunyt el Budapesten. 1925-ben született Bozsik József futballista, a Kispesti Honvéd és az Arany csapat tagja, százszoros válogatott. Bozsik Cucu a Kispesti Grundon kezdte focista pályafutását, majd a háború után 22 évesen lett a Budapesti Honvéd labdarúgó csapatának tagja. 1943 és 62 között 447 bajnoki mérkőzésen játszott. Pályafutása során 11 gólt lőtt a nemzeti válogatott tagjaként. 1952-ben az Arany csapattal olimpiai bajnok lett, és játszott az évszázad mérkőzésén is, az angolok ellen vívott legendás meccsben. Az 50-es évek első felében Bozsikot tartották a világ legjobb jobb fedezetének. Magyarország történetének ő az egyetlen labdarúgója, aki elérte a százszoros válogatottságot. Sok társával ellentétben 1956-ban nem emigrált, és 1962-ig az Uruguay elleni mérkőzéssel befejezett pályafutásáig hazai színekben itthon játszott. A Honvédnak nem csupán játékosa, de futball szakosztályának vezetője, majd a klub elnöke is volt.
1933-ban született Sára Sándor, Kossuth-díjas magyar filmrendező, operatőr, a Duna Televízió volt elnöke. A Nemzet Művészet címmel kitüntetett Kossuth és Balázs Béla díjas magyar operatőr, filmrendező ő, Sára Balázs operatőr édesapja, Bálványosin és Sára Magda testvére. Turán született 1933-ban. Dokumentumfilmekkel kezdte pályáját, majd a 60-as és a 70-es években egyéni látásmódjával hozzájárult a magyar filmművészet nemzetközi elismeréséhez. Leggyakrabban Kósa Ferenccel és Szabó Istvánnal dolgozott együtt. Képein az emberi arc és a magyar táj árulkodó módon vallott arról, hogy mi történt az emberben és az emberrel a történelmi kataklizmák során. Filmjei közül megemlítem a Holnap lesz fácán, a 80 huszár, a Tüske a köröm alatt, a Könyörtelen idők, a Vigyázók, a Pergő tűz, a Lefegyverzett ellenséges erők és a Magyar nők a gulágon című alkotásait. 1993 tavaszán Csóli Sándor felkérte az akkor induló Duna Televízió vezetésére. Végül Lugosi Lászlóval és Hanák Gáborral hármasban alakítgatták az új intézmény szervezetét, műsorszerkezetét. 7 éven át volt a televízió elnökem. Filmjeit több mint 500 országban vetítették, és számos hazai és nemzetközi fesztiválon tüntették ki díjakkal. 1944-ben született Komár László énekes, aki 1962-ben a Skampoló együttesben kezdte pályafutását, majd a Dogs és ismét a Skampoló együttes tagja volt. Az Atlasz, a Bergendi és a Nonstop együttesekkel is fellépett szólistaként. 1973-ban a Szemek, Szájak, Szívek, 1974-ben a Sprint együttes tagjaként szerepelt, majd szóló felvételeket készített. 1980-ban az Áldozat című film betétdalát énekelte. 1981 óta önálló előadó volt. 2012. október 17-én hunyt el Budapesten. Komár Lászlónak olyan slágereket köszönhetünk, mint a Marina Marina, a Mambo Italiano, a Táncoló fekete lakcipők, a Pesti Zsigoló, a Krisztina és a Halványkék szemek. 1985-ben született Rúzsa Magdi, vajdasági származású magyar énekesnő. Artisius díjas magyar énekesnő ő, aki az egyik kereskedelmi televízióban indított tehetségkutató műsor harmadik szériájának győzteseként vált ismerté. 2005-ben jelentkezett a tehetségkutató műsorba, amelyet 2006-ban meg is nyert. A 2007-es évet végig koncertezte és sikerrel ő képviselte Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon Aprócska Blues című dalával, amit elmondása szerint Kovács Kati Várlak című dala ihletett a megírására. A versenyen a 9. helyezést érte el. 2008-ban jelent meg második önálló stúdiólemeze Iránytű címmel, amely aranylemez minősítést ért el. 2009-ben kapta meg a magyar állampolgárságot. 2010-ben jelent meg Gabriel című dala, amely eredetileg egy horvát dal, és a magyar változatban is délszláv hangzásvilággal és egy kis gitárjátékkal van megfűszerezve. A dal Geszti Péter magyar szövegével, Novák Péter és Toma Ferenc hangszerelésében hatalmas sláger lett. 2012-ben jelent meg harmadik stúdiólemeze 11 címmel, amely 2013. márciusára elérte a platina lemez minősítést. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1956-ban hunyt el Gundel Károly, Gundel János fia, vendéglős, gasztronómiai szakíró. A Nemzetközi Hálókocsi Társaság Csorbatói és Tátralomnici telepének szállodai titkára majd igazgatója volt. 1910-ben vette át a Városligeti Van Petics vendéglőt, ezután a Royal szálló, majd a fővárostól átvett Gellért szálló éttermeinek bérlője volt. Gasztronómiai könyvei a legjobb és legismertebb ilyen tárgyú munkák közé tartoznak. Idegen nyelvű munkáival szakácskiállításokon és bemutatókon népszerűsítette a magyar konyhát, és fellendítette az idegenforgalmat. A magyar vendéglős és szállodás szakma egyik vezető egyénisége volt. Tanácsaival készült Karinti Frigyes Vendéget látni, vendégnek lenni című 1933-ban Budapesten kiadott műve. Gundel Károly étterme a 39-es New York-i világkiállítás magyar pavilonjának hivatalos étterme volt. A Gundel vendéglő nagyobb és jobb hírnevet biztosít Budapest számára, mint egy hajórakomány turista prospektus, írta ezt az akkori New York Times. 1949-ben a Gundel éttermet államosították. Az 1894-ben épült Gundel étterem a budapesti Állatkerti körút 2-es szám alatt van, melyet ma Budapest legnagyobb presztízsű éttermeként tartanak számon. 2004-ben hunyt el Bubik István, színész. Ceglét Bercelen hunyt el a Jászai Mari díjas magyar színművész, érdemes művész, aki középiskolai tanulmányait az esztergomi Ferences gimnáziumban végezte, majd friss diplomásként a Nemzeti Színházhoz szerződött. Láthattuk őt számos színpadi szerepben, emlékezetes alakításai közé tartozik a Szinetár Miklós rendezett Tartüff cím szerepe a Várszínházban, vagy a Kis Csaba által rendezett Otelló jágója az Új Színházban. Későbbi szerepei közül pedig megemlítem a Szent Iváni jálom Takácsát. A mozikedvelők ismerhetik Szabó István a Napfény íze című filmjéből, vagy szintén az 1999-ben a mozikba kerülő Hídember című alkotásból, de Bubik alakította a 2002-ben Dér András által rendezett a Kanyaron túl című filmdráma főszerepét is, mely rendkívüli kritikai sikereket aratott. Szinkron szerepeit is megemlítem, hiszen a Forrest Gump című filmben ő kölcsönözte Tom Hanks magyar hangját, vagy a Rocky című filmben ő volt Sylvester Stallone magyar hangja. A tévénézők a 8 évszak című televíziós sorozatban ismerhették meg a 80-as években. 2004. novemberében Szolnokról hazafelé jövet autóbalesetben vesztette életét. Halála után Esztergomban utcát neveztek el róla. 2010-ben Floridában hunyt el Leslie Nielsen, Emmy-díjra jelölt kanadai-amerikai színész, humorista, akit talán legtöbben a Csupasz pisztoly című tévéfilm sorozatból ismernek. Vígjátékaiban megformált karakterei látszólag esetlenek, szórakoztatónak tűnnek, de mindehhez társulnak a filmjeit jellemző abszurd helyzetek. Magyar szinkron hangjai Stankai István és Sinkó László voltak. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1520-ban Ferdinánd Magellán portugál hajós áthajózott a később Rolla elnevezett szoroson. 1887-ben megindult Budapest első villamosított közúti vasútvonala, vagyis az első villamos. 1966-ban küldött először Magyarország és az USA nagyköveteket a másik országába. Ez a nap ünnep még az Albán Köztársaságban, Panamában, Burundiban és Csádban. Kedves hallgatóink, november 28-ai kalendáriumunkat hallották.
Egyszer arra járhatnál, egyszer rám találhatnál, s akkor belém eshetnél, s rögtön el is vihetnél, vagy inkább ott maradhatnál, nálam bekuckózhatnál, simán átölelhetnél, s csak hallgatnál és kérdeznél. Egyszer megszoríthatnál,
körbenézhetnél, s a vég.
viccelhetnél, mintha nem is szeretnél, aztán átölelhetnél, ronda vicc volt, röhögjél, egyszer szét is kaphatnál, aztán összerakhatnál, egyszer zsebre vághatnál, egyszer kigombolhatnál. Egyszer zongorázhatnál, s hozzárjázhatnál, egy-két dalt komponálnál, róla áradozhatnál, aztán elnémulhatnál, s kérdőrám pillanthatnál, egy kis tapsra kopoghatnál, mintha nem is te volnál, aztán nagyot nevetnél, mintha mégis te lennél, egyszer eljegyezhetnél, gyémánt gyűrűt vehetnél, s akkor úgy is tehetnél, mintha tényleg léteznél.
Egy szó elég, hogy visszatér, szívemhez húlva, szó elég, és újra ég a tűz. Szívem fáj, és téged vár, újra meg újra, visszatalálsz, tudom, hogy szám.
Mennék, ha hívnál, mennék, ha bíznál.
Itt a